Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházak bebizonyították, hogy a közel-keleti társadalmak szerves részét képezik, és nélkülözhetetlenek az oktatás, az egészségügyi ellátás biztosításához és a stabilizáció előmozdításához, jelentette ki Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt európai parlamenti képviselője Strasbourgban a Patrióták EP frakció vallásszabadsággal és a vallások közötti párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának Libanonról szóló konferenciáját követően nyilatkozott. A közel-keleti keresztények jelenléte elősegíti a régió stabilitását, ez nem vallási, hanem biztonsági kérdés, hívta fel a figyelmet. Az izraeli védelmi erő közzétett egy figyelmeztető videót, Is Your Country Next, a te országod a következő címmel, amelyben több ország zászlója is feltűnik. A videóban megjelenő különböző zászlók, köztük a magyar is, azt csugalják, hogy az izraeli vezetés szerint Irán nukleáris fenyegetése nem korlátozódik csupán Izraelre. Arra utal, hogy az iráni nukleáris program nemzetközi biztonsági kockázatot jelent. Izrael bővíti a hadműveleteket, tudatta az izraeli katonai hírszerző igazgatóság vezetője. Shlomi Binder vezérőrnagy elmondta, hamarosan megkezdik a hadműveletet Irán más területein is, miután az izraeli védelmi erők kikövezték az utat Teheránba, ahogy fogalmazott. Jogszabálytervezetet készít elő az iráni parlament, hogy az ország kilépjen az atomsorompó egyezményből. Az iráni külügyminisztérium ugyanakkor közölte, Teherán továbbra is ellenzi a tömegpusztító fegyverek előállítását. Az Európai Unió nem nézheti tétlenül, hogy Irán felgyorsítja atomprogramját, az ország nem juthat nukleáris fegyverhez, jelentette ki az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint viszont a diplomácia az egyetlen megoldás ennek megelőzésére. Tegnap elindult egy fontos csata Brüsszelben a tét Magyarország energiaellátása, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint a kérdés, hogy sikerül-e megvédeni a magyar háztartásokat a brüsszeli bürokraták és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közös tervétől, amelyel veszélybe sodornák a kőolaj és földgázellátást, és az egekbe emelnék a rezsiköltségeket, hiszen teljes szankció vonatkozna az orosz energiahordozókra. Eközben a közel-keleten kitört háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgázára is, olvasható a bejegyzésben. Újabb lépcsőfok az energiaszuverenitás felé. Pénteken a 4:15-kor kezdődő negyed órában ismét csúcsra ért a napenergia termelés, hívta fel a figyelmet Szepek Gábor a Facebookon. A háztartási és ipari rendszerek a Mavir adatai szerint együttesen minden korábbinál több 6200 megawatt zöld energiát állítottak elő, ismertette az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 708.300, a nettó 486.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 9,8, a nettó 9,6, a reálkereset pedig 5,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 564.800, a nettói 392.700 forintot ért el, mindkettő 10,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A kormány célja, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekvő bérek és az adócsökkentés hatását, írta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor azt is közölte, Brüsszel nyomás ellenére a kormány nem Ukrajnára, hanem a magyar lakosság kiemelten a gyermekes családok támogatására fordítja Magyarország forrásait. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég, sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakértő átlag irányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én, a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Rába hídvégen vagyunk, vasárnap délelőtt a 11 órai szentmise. Most fejeződött be a Felső-Krisztinavárosi Énekkar szolgált, lépett fel a mise alatt, és szolgáltatta a szent zenét Budáról, a Apor Vilmos térről, és a templom zsúfolásig tele volt, és az atyával, a plébánossal szeretném, hogyha kicsit körbejárnánk ezt a terelpülést gondolatban. Kedves atya, először is szabad a nevét.
Gyura Aszpal vagyok, én itt a Felvidékről, Ipoly Balogh szülötte, és most itt Ipoly Hídvégén működök már 7. éve lelki atyaként.
Úgy tudom, 3 faluja van.
Igen, a Ipoly Hídvég plébániához a 2 szomszéd település, Tesmag és Ipoly Nagyfalu is tartozik.
Ennek a kis tájnak a szülöttje, ugye? Mert Ipoly Balogh is itt van a szomszédban, hogy néztem a térképet.
Igen, 10 kilométer távolságban, úgyhogy biciklivel elérhető falu, 2 falu valódébb.
Hogy fölrajzoljuk a térképére a hallgatóknak gondolatban, a Börzsöny északi része Drégeipalánk, és Drégeipalánktól 2 kilométer az Ipoly hídon át a település.
Igen, régei palank, régebben a plébánia is volt, ugye a trianoni döntésig híd is volt, azért is hívják a települést Ipoly hídvégnek, mert palankról nézve a híd végén vagy a híd után volt, de utána ketté vágták itt a határokkal a közösséget, és külön plébánia lett 1922-től Ipoly hídvég is mindig csatoltak hozzá a falvakat, elvittek, és körülbelül 15 éve van így, hogy három település összecsatolva.
És a híd most már újra összeköt. Mióta van hídjuk, amin át lehet kelni autóknak? Korábban meg úgy tudom, volt egy gyalogos híd Magyarország és a szlovákiai rész között, itt a két falu között.
Igen, a hidat felrobbantották a világháború alatt, és...
És nem siettek újjáépíteni?
És a falusiak, mivel rokoni kapcsolatok is, baráti kapcsolatok is voltak természetesen, és hogy ne kelljen Ipolyságnak kerülni, amikor...
Hát 90 után, a rendszerváltozás után.
Rendszerváltás után volt lehetőség, és amikor megnyíltak a szabad átkelés a határok fölött, ugye amikor Európai Unióba beléptünk, akkor felépítették így magánerőből ezt a fahidat, amint biciklivel vagy gyalogosan át lehetett így lassan, óvatosan menni. És eléggé szépen ki is használták, akik vagy ott dolgoztak, vagy ismerősök egymás között.
De most már Szentborbál a közbenjárásával van egy... közúti híd is, ha csak személyautóknak is.
Igen, így a Európai Unió segítséggel a munkaerő áramlás, hogy ez a hivatalos indoka, hogy így könnyebben tudjanak a munkások áthaladni. Két éve felépült ez a mostani szép híd, amely már elég nagy tehérbírású és gépkocsival és gépjárművel, hát 3,5 tonnáig van korlátozva, de szépen át lehet pár perc alatt menni a túloldalra.
És hát említette, hogy a munkaerő szabad áramlását segíti a híd, hát az ön kántora is a szomszéd magyarországi faluból jön át vasárnaponta, vagy a Szentmisékre érdekes módon, ugye?
Igen, igen, kettő kantor is jár, az Oltán kantor is, aki a mai Szentmisén közre működött, és van egy Alpék János nevezetű, úgyhogy ő is néha szokott segíteni, most már egyre kevesebbet, de két kantor is járt a túloldalról ide nekünk, mivel nincs sajnos saját kantor a községnek, mióta elköltözött a előző kantor.
Hány lelkes ez a település, és a másik kettő, ami önre van bízva?
Hát ilyen 600 körül tehetjük, és a másik kettő 400-450 között mozog.
És csak a kántorok mozognak a határon át, vagy pedig tényleg az emberek magyarországi részről jönnek ide dolgozni, innen a szlovákiai részből mennek Magyarországra dolgozni, tehát egy természetes mozgás van?
Hát inkább a mi oldalunkról Magyarország felé, mivel itt az Ipoly ment, ez mezőgazdászvidék, úgyhogy gyárak, nagyobb munkalehetőségek nincsenek, és ugye nekünk előnyünk van, mivel mi tudunk magyarul, de ha valaki Magyarországról szeretné idejönni a szlovák nyelvet, a hivatalosan beszélt nyelvet, vagy az államnyelvet nehezebben tudna használni, úgyhogy inkább a mi vidékünkről járnak oda, de úgyhogy megspórolnak fél órát is a hídnak köszönhetően az oda-vissza utazással, ugye nagyon rossz hiba, vagy Ipolytölgyesre vannak itt Magyarországon nagyobb gyárak, vagy ahova érdemes munka után elmenni.
Atya hol járt szemináriumban?
Ez is ilyen érdekesebb történet, mivel én 2007-ben, ha is 6-ban kezdtem a szemináriumot járni Pozsonyban, akkor ott oda tartozott még ezek a községek, de 2007-ben Szlovákiában átrendezték a egyházmegyéket, ugye hát a mi részünkről sajnos negatívan, mivel földarabolták a régi Pozsony-Nagyszombati egyházmegyét ilyen függőleges vonalakkal, és így négy felé oszlott a magyar közösség, ugye mi Besztérce bányához kerültünk, a nagyobb része maradt Nagyszombatba, Pozsonyhoz is kerültek, néhányan Nyitrához is, 3 esperesség, úgyhogy mi maradtunk mind a legkisebb 2 esperesség, Nagyszombatból áthelyeztek minket utána Erdőbádonyba, ez a Besztérce bányai egyházmegyének a szemináriumba, egy olyan 10 kilométerrel Besztérce bánya előtti egyik faluban, Bagyin államnyelven, ugye magyarul a Erdőbádonynak hívják. És ott fejeztem be a további 5 évet, 1 évet voltam Pozsonyba, és 5-öt itt Erdőbádonyban.
Ott is nyílt egy szeminárium akkor?
Igen, a 90 után, amikor ugye a rendszerváltás itt is lejátszódott, még elég magas számú hivatások voltak, úgyhogy 200 fő személyére befogadására alkalmas új szemináriumot épített a Besztérce bányai egyházmegye, mivel a hat rendezés előtt Besztérce bányához tartoztak a északi szlovák régiók, amik igen vallásosak, úgyhogy valóban több mint 100 kispap volt a fénykorában ebben a szemináriumban, amikor ugye Besztércétől is elvették a zsolnai északi régiót, és megkapták itt a déli, kevésbé aktív régiókat, így fokozatosan csökkent, amikor én jártam, még 50-en voltak, most már csak 15-en vannak, ezért át is költöztek sajnos Nyitrára, úgyhogy a kapuit bezárta a Besztércebányai szeminárium. 90-ben építették, és 5 évvel ezelőtt költözhettek át a kispapok.
Egy 20 évet
élt. Úgyhogy egy 20 éves eleinte volt nagy hivatás, és ugye hát Magyarországon is halljuk, hogy sajnos egyre
kevesebb a hivatás.
A szemináriumok létszámai, úgyhogy ez nálunk is kezd érezhetővé válni.
A szép Szent Misét milyen titulusú templomban mutattuk be, olyan rózsafüzér királynőjének tűnik az oltárkép.
Igen, pontosan.
Szent Domonkos, meg
Szent Katalina.
Látható, meg a szüzanya.
És ugye, hogy adja át a rózsafüzért Szent Domonkosnak, és Szent Katalina táhítatosan imádkozik. Úgyhogy ez a rózsafüzér királynője a templom titulusa. 100 éves volt tavaly a templomunk, ugye 1924-ben építették a régi helyére. Igen, hát a 100 éves évfordulóra igyekeztünk egy picit aktívabban a templomot is még szebbé tenni külsőben, felszerelésben is, úgyhogy új üvegablakokat kaptak, mivel rózsafüzér királynője templom 4 jelenetet a rózsafüzér titkaiból, a föltámadást, a születést, a kánai mennyegzőt és a Jézus keresztre feszítést ábrázolja. 4 nagyobb ablak, a 4 kisebb csak ilyen ornamentikával lett díszítve, és a hívek ötletére, hogy volt itt régen szép orgona, amit olyan 30 évvel ezelőtt már ki kellett selejtézni, ez még eredeti orgona volt a 100 évvel ezelőtt fölépített templomból, hogy nem lehetne egy újat, és utána járással, adagozással sikerült ezt a mostanit Galla József orgonaépítő úron keresztül Svájcból hozta be, és nálunk újra fölépítette, úgyhogy nem teljesen új, ilyen 40 éves orgona,
de
számunkra teljesen új.
És a másik két települést is mutassuk be röviden, ahol most nem jártunk, de önhöz tartozik.
Ezek ilyen máriás templomok mindannyian, ugye akkor a rózsafüzér királynője a mi templomunk védőszentje, a Testmag filiálisnak a kisboldogasszony, Szűz Mária születése. Ugye az Ipolysághoz tartozik közigazgatásilag, úgyhogy ilyen mezőfalud, innét élelmezték a várost, hogy itt inkább ilyen mezőgazdászok éltek, de most már ez is változik ugye életvitelben, úgyhogy inkább most onnét is gyári munkások vannak, már kevesebb a mezőgazdasággal foglalkozó személy, és a Ipoly nagyfalu pedig Szűz Mária nevének a tiszteletére van szentelve, úgyhogy nagyfalunak hívják, de egyik legkisebb itt a környékben ugye 400 körüli lakosával, ott is ilyen erős közösség van, úgyhogy kis templomuk van, és a jövő héten a templom építető évente visszatérnek a Liptai és a Terstyanszki családnak volt
Széchenyén
a birtokuk, és a nagyfalu az oda tartozott, ugye még akkoriban plébánileg is nem volt templom, és ide.
Hát ők voltak a kegyurak.
És ők voltak, és építettek egy templomot, egy püspök is származik a családból, úgyhogy igazából ő építette, Antalnak nevezték, Liptai Antal, és ezért Szent Antal ünnepén, ugye ez 13. júniusban minden évben visszajárnak a leszármazottak, és szokott egy ilyen közös megemlékező szentmise beszélgetés, temető látogatás lenni, úgyhogy a jövő héten vagy 2 hét múlva ez meg fog valósulni, úgyhogy így szépen tartják a kapcsolatot a család leszármazottai ezzel a nagyfalu községgel.
Azt már tudom, hogy a szemináriumot hol végezte 2 helyen. Középiskolába hova járt?
Ipolyságra, gimnáziumban.
Az magyar gimnázium volt?
Igen, magyar gimnázium, úgyhogy most már 2 is van, egy katolikus is, és egy állami is. Legkoriban még csak 1 volt Ipolyságon.
De a teológiát akkor szlovákul tanulta, ugye?
Hát, igen, vagy eléggé. Be kellett próbálni, hiszen azért szerettünk volna a népünk vagy itt a fölvidéki magyarok között, és a Jóisten segítségével bele lehetett tanulni. Ennyi. Szoktam mondani, hogy úgy mentem a szeminárium, hogy a mi atyánkot sem tudtam szlovákul, mert ugye hát ezek itt szín magyar faluk, Ipoly, Baloga, Ipoly mente, és nem volt rá szükség, de utána ott azért magamra szedtem a szükséges tudást.
Szlovákul nem kell misézni, olykor?
kaplanként voltam Besztercebányán vagy Léván, ahol kellett, de itt a Ipoly hídvégen is a szomszéd falvakban nagyon ritkán, úgyhogy néha esküvő vagy temetés, úgyhogy a közösség, a templomba járó közösség 98%-ban magyar ajkú, és akik ide is jönnek, többnyire szlovák ajkúak, azok majd fölveszik, hogy mennyire ugye, hogy megértik, de hogyha ő érettük van szerint is, vagy az ő családjukból elhuny valaki, akkor azt szoktunk szlovákul is szólni, nem teljesen, de mivel a kantorok ugye nem képesek, mivel régi palankról vannak, úgyhogy nagy része a szentmiséknek magyar nyelvű.
És ki volt, vagy kik voltak azok, akik vonzóvá tették a papságot, ezt a szép hivatást ön számára?
Hát elsősorban az Úr Jézus, hiszen ugye ő hív meg bennünket, ahogy mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. De persze voltak ilyen földi
közvetítők,
példaképek. Hát Pál apostolt említeném meg, akit már kiskoromtól kedveltem, aki az én védőszentem ugye a keresztelésből. Sipoly Balogon volt egy ilyen nagyon nagy nevű lelkiatya, Moncskó Tibornak hívják, 1997-ben halt meg, amikor én 10 éves voltam, és szerintem ő is igen nagy hatással volt erre, de utána, hogy növekedtem a helybéli lelkiatyák, és nem akarok neveket említeni, mert akkor esetleg valaki kimaradna, vagy nem szeretnék különbséget tenni, ahogy cserélkeztek a plébánosok, ők is így a Jóisten felé tudták a bátorságomat indítani, hiszen ugye azért nem vagyok olyan jó beszélő. Úgyhogy én így nem ismertem el egyből szemináriumba jelentkezni, nagyon szerettem a tudományokat, a matematikát, fizikát, úgyhogy azt is kezdtem tanulni, de végül is a Jóisten erre a pályára.
Most a lelkeket számolja.
Visszavezetett, hanem adott bátorságot, hogy
esetleg... Ekesti vagyunk, a lelkeket és a persejpénzt is számolni kell.
Hát azt nem nekem kell, úgyhogy vannak ügyes segítőim ilyen dolgokban.
Hova mennek zarándokolni, hogyha mennek zarándokolni? A hívek az önvezetésével, vagy maguktól is?
Hát én kedvelem a gyalogos zarándoklatokat is még fiatalabbként, úgyhogy szeretünk itt ilyen Mária útba bekapcsolódunk, mivel egy úton nemzetközi zarándoklat, úgyhogy itt a környékben mindig Ipolysalk palást, vagy valamelyik szakaszt végig zarándokoljuk gyalogosan, és van itt egy Medvek út nevezetű kis egy helyecske a faluk között, oda is többször ellátogatunk egy évbe, készülünk a névzáró szentmisére oda Péter Pálkor, de kedveljük a csitári kápolnácskát.
Az oda át van magyarországi részen, ugye Drégei Palán környéken.
És Hont között, úgyhogy nagyon, most mióta megvan a híd, akár gyalogosan is, de bicikerékpárral, autóval pedig játszik, könnyedséggel el lehet jutni, és évente igyekszünk el zarándokolni Mária Nosztrára is, a Pálos sokhoz, ahol a Fatimai Szűzanyát tisztelik minden hónap 13-án, de a nemzeti egyhelyre.
Szentkútra
is elmegyünk, augusztus 29-én, mivel a szlovák...
Szintén gyalog? Van,
oda már nem gyalogosan, oda autóbusszal, de mivel ez nálunk államünnep augusztus 29-a, a szlovák nemzeti felkelésnek ugye évfordulója, hogy mi úgy szoktuk megünnepelni, hogy elzarándoklunk Magyarországra, és akik helyen közösen imádkoznak itt az Ipoly mente több falva is, hogy nem csak mi, hanem a besztercebányai magyarok közös zarándoklata van ott, az hivatalosan be is van már iktatva kegyhelynek a programjaiba.
Szentév van, a remény szentéve. Elzarándokol-e Rómába is esetleg a plébános?
Hát már a hívekkel egyszer voltunk is.
Ebben az évben?
Ebben az évben, februárban, úgyhogy akkor már részt vettünk egy zarándoklaton, és most újra kaptam egy felkérést az Ipolysalk környékiektől, hogy akkor is velük is mentünk, hogy nem mennék újra velük, és mivel új szentatya is van, akkor Ferenc pápával nem találkozhattunk, mivel a kórházban volt, és csak a Szent Péter téren imádkoztunk érette. De hogy úgy néz ki, hogy szeptemberben ismét lesz egy ilyen Ipoly mentéről bárki jöhet, aki szeretne, hogy nem plébániai, hanem ilyen területi gyűjtő zarándoklat, és mennénk szeptember végén Rómába.
Ahol a kórus átöltözött Szent Ritáról nevezett alapiskola. Tehát katolikus iskolájuk van?
Hát sajnos bezárta a kapuit.
Elfogyott a gyerek?
Igen, pontosan, úgyhogy 95-ben nagyon sok gyermek született akkoriban, ugye a Csernobil után, hogy ilyen nagy föllendülés volt tapasztalható itt a vidéken, hogy évfolyamonként több mint 10-15 gyermek is lehetett, és most már sajnos elkopnak, így a iskola bezárta a kapuit, mivel Ipolyságra is járnak, valakik szlovák nyelvű tanintézménybe adják a gyermekeiket, és Ipolybalogon is, és Ipolynyéken is van. Igazából mind a három iskola 10 kilométeren belül, így a mai szülőknek nem volt olyan jelentős, hogy ide megtartsák ezt az iskolát, és inkább nagyobb létszámú tanintézményt választottak, hiszen ez csak 1 és 4 évfolyamokat foglalta magába, és többnyire össze voltak bomba, gyermekek száma végett, és valakiknek ez nem felelt meg, és így sajnos fokozatosan leépült. 2019-ben már 5 éve nem nyílt osztály és tanév az iskolában.
Azt akarom még megkérdezni, milyen élmény ez a településnek, egy ilyen népes budapesti kórusnak a szolgálata?
Vendégeket mindig szívesen látunk, úgyhogy az nem szerintem nagy élmény volt a hívek számára is, hogy fogadhattuk őket, és hallottunk az egyház latin nyelvű és kórus műveket magába foglaló kincseiből is, hiszen itten népénekeket szoktunk énekelni, esetleg az éneklő egyházból a kantor úr igyekszik egy-két éneket elhinteni, de úgyhogy ez nagy élmény volt számunkra, hogy hallhattuk ezen szép darabokat.
Nagyon szépen köszönöm. A Magyar Katolikus Rádió számára szeretném, hogyha Ipoly Hidvég polgármestere bemutatná a települést, ahol egy nagyon szép vasárnapi szentmisén szerepelt a Felsők Tisztavárosi Kórus, és a helybeli hívek és a helybeli plébános nagy szerettel fogadta őket. Itt vagyunk 50 méterre az Ipolytól, vagyis a szlovák-magyar határtól. Mennyire választ szét, mennyire köt össze, hála Istennek a hidak segítségével az érzelem és a mindennapok szüksége.
Földrajzilag természetesen az Ipoly az mindig része volt ennek a régiónak, de úgy igazán sose választott minket külön. Ha még a politika olykor ezt lehetővé, vagy szerette volna megvalósítani, de vagy hivatalosan, vagy nem hivatalosan mindenképp tartottuk a kapcsolatot a túloldalat. A múlt évben átadott hídnak köszönhetően, ha körbeveszem mind a két oldalon, akkor több mint 20-20 kilométer, tehát 40 kilométert. Szűk órát tudunk megspórolni, hogyha valaki munkába jár, és a régióból meglehetősen sokan járnak munkába az Ipoly túlsó oldalra, tehát Magyarországra.
Nagyon rendezett a település, ahogy körülnéztem. A házak is szép állapotban vannak. Miből élnek itt az emberek? Eljárnak dolgozni távolabbra itt Szlovákiában, vagy Magyarországra, vagy pedig helyben is találnak munkát?
A régmúltban egyértelműen a mezőgazdaság tevékenysége volt a fő tevékenység, nem csak Ipoly Hídvégén, itt szinte minden falucskában. Az utóbbi időben, hogy a mezőgazdaság, sántít meglehetősen, állattenyésztés szinte már a régióban sehol sincsen, csupán növénytermesztésbe pedig nagyon-nagyon kevés emberre van szükség, óriási mezőgazdasági gépekkel művelik a régióba a földet. Rá vagyunk utalva, Magyarországra járjunk munkát vállalni. Nagyon-nagyon sokan járnak Ausztriába és Németországba is, de közel 100 ember szerintem a mi pici falunkból is Magyarországon talált munkahelyet.
Nincs már iskolája a településnek?
Igen, 3-4 évvel ezelőtt sajnos anyagi okokra hivatkozva a minisztérium felszámolta helyi 1-4 iskolát. Óvodánk viszont még van, és az elmúlt 4 évben ezzel dicsekedhetek, hogy minimum 25 pici óvodásunk volt, tehát az 550 lakoshoz ez a szám, az azt hiszem, hogy egy egész kellemes.
És van saját papjuk is.
Igen, szerencsénk van, én mióta eszem tudom, hogy Péhidégnek volt plébániaja és plébánosa is.
Polgármester úr mióta tölti be ezt a pozíciót?
Ez a 3. választási időszak, és még egy erős év van ebből az utolsó választási időciklusból.
4 vagy 5 év egy ciklus?
4 év a ciklusunk.
És ide való? Itt a mi születésű?
Igen, Ipoly Hídvégén születtem, illetve a napvilágot Ipolyságon láttam meg.
De ott volt a szülészet?
Ott volt a szülészet, igen.
Hogyha hívogatólag próbálna szólni a hallgatóinkhoz, mi az, ami miatt érdemes fölkeresni ezt a települést, illetve ezt a részét az országnak, a Börzsöny fölött, a magyarországi rész fölötti nagyon hasonló települések vannak itten, apró falvak a Ipoly mentén.
Minden régiónak megvan a saját varázsanékünk, van az a szerencsénk, hogy folyónk is van.
Ebezhető is néha?
Van víziturizmus, körülbelül 5 évvel ezelőtt egy EU-s pályázatba belementünk, és a régió 10 települése közel 100 vízi eszközzel, kajakkal, kenóval rendelkezik, és megvan hozzá minden autó, utánfutó, és tudjuk kiszolgálni azokat az érdeklődőket, akik szeretne evezni az Ipoly folyón.
Civil életben, ha nem polgármester, vagy mielőtt polgármester lett volna, mivel foglalkozott?
Gépészeti végzettségem van, aztán a szövetkezetben dolgoztam, és a szövetkezetet ott hagytam, és elkezdtem mezőgazdaságba vállalkozni körülbelül 20 évet.
Tehát akkor van mezőgazdaság is, és most is csinálja, ugye?
Ennyire aktívan, mint mikor nem voltam polgármester, nem tudok neki időt szentelni, de egyértelműen fönntartom a gazdálkodást.
És mit termel?
Akkor, amikor elindultam ezen az úton, akkor meglehetősen nagy területen termeltünk zöldséget. 30-40 hektár zöldség, és ugyanígy burgonyával foglalkoztunk, de mivel a régióban nincs zöldségfölvásárlás, illetve az óriás hálózatok az
nagyon összes, olcsón vásárolják.
Hát föl. Az összes nagy raktár innét 150-200 kilométerre van, tehát mi nem voltunk nékik jó partnerek, tehát a zöldségtermelést abba kellett hagyni. Most hagyományosan gabona, repce, kukorica, napraforgó, tehát ezek a legegyszerűbb mezőgazdaság terményeket termeljük.
Egy utolsó kérdés, van-e még tehén a faluban?
Sajnos nincsen tehén, és sertés is már csak egy-két háztartásnál van. Volt időszak, amikor az itteni szövetkezetnek 12 ezer sertése volt, most egyetlen egy sincs. Az állattenyésztés az teljesen háttérbe szorult.
Gólyákat láttam.
Igen, erre lehetnénk büszkék is, de hát nem mi hívjuk és nem mi küldjük őket, de azt hiszem, hogy 6 gólyafészek is van a faluban, és idén is el mind a hát foglalva, sőt, már mint hogyha mocorgást is látnák, tehát gyarapodni fog a gólya állomány a régióba.
Hát, ha a gólya a gyerekeket is hozza, és újra nyílik az iskola.
Igen, hát valószínű, hogy ez a rengeteg gyermek ennek is köszönhető, hogy sok gólya van a faluban.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Ipoly hídvégen jártunk. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 23-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival a Szentlélek erejéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szentlélek Isten, jöjj közénk! Árazd el lelkünket ajándékaiddal! Jöjj, tudomány lelke, hogy szívünk és értelmünk nyitott legyen a tudás befogadására, és tanáraink segítségével felismerjük igazságaidat. Jöjj, értelem lelke, hogy fényeddel hitünk tanítását helyesen értelmezzük, és megértsük, hogy mi az örök érték. Jöjj, bölcsesség lelke, taníts meg rá, hogy ne csak ésszel, hanem szívünkkel is mérlegeljük a megismert igazságot. Jöjj, tanács lelke, hogy minden ügyünkben megismerjük az igazság útját, és a jót válasszuk. Jöjj, lelki erősség lelke, lelkesíts, erősíts minket, hogy szívesen végezzük mindig a ránk bízott feladatokat. Jöjj, jámborság lelke, hogy buzgóbbak legyünk követésedben és egymás szeretetében. Jöjj, Isten figyelelem lelke, hogy Isten jelenlétére mindig gondoljunk, és a vele való barátságunkat soha el ne veszítsük. Amen. Amikor beiratkozunk egy iskolába és elsősök leszünk, akkor izgatottak vagyunk, és nem nagyon tudjuk azt, hogy mi fog ránk várni. Így volt valóban?
Igen, én már nagyon váltam az iskolát, amikor kis elsős voltam, és bennem is ezek a kérdések tevődtek fel, mert már nagyon meguntam az óvodát, nem is szerettem annyira óvodába járni, és úgy éreztem, hogy végre lesznek új barátaim, meg lesznek tanárok, akik majd tanítanak minket, és csupa szórakozás lesz az egész.
Én mikor iskolába kerültem, egy kicsit féltem, mert nagyon fura érzés volt már elmenni, például, hogyha megyünk az úton, nem egyenesen az óvoda felé fordulunk, hanem megállunk, és anya elenged az iskolába, és ettől féltem, hogy mi lesz, hogyha iskolás leszek.
Azóta eltelt néhány év, és már egyre többször eszetekbe jut, hogy vajon mi jön az általános iskola után, milyen lesz a gimnázium vagy a szakközépiskola, milyen munkánk lesz. Gondolom, hogy így 7. osztály év végén ezek a kérdések is valóban aktuálisak.
Igen, és engem nagyon idegesít, hogy nem tudom eldönteni, mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek. Azt már tudom, hogy mihez vonzódok, tehát én nagyon szeretem például az irodalmat, vagy az angolt, de így még pontosan nem tudom, hogy mi szeretnék lenni. Minden esetre már elég stresszes, hogy nem sokára gimnáziumba megyünk, és sokat kell rá tanulni, de szerintem az is nagyon jó lesz.
Nyilván még van egy évünk eldönteni, hogy mik leszünk, de már bennünk van az a tudat, hogy mik akarunk lenni, és hogy szerintünk milyen elképzelésünk lesz a középiskola felé.
Mindig nagy kérdés, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén. Találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet azután. Amikor az apostolok missziója nyomán megszülettek az első közösségek, a keresztények is izgalmas kalandra vállalkoztak. Még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Sok öröm érte őket, igaz barátokra, jó testvérekre találtak, olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással, segítették egymást. Először csak itt-ott váratlanul támadtak a keresztényekre a régi vallás hívei. Az apostolok cselekedetébe olvashatunk egy ilyen történetet, mégpedig István diakónusról. István diakónust azért kövezték meg, mert megvallotta a Krisztus istenségébe vetett hitét, ezért őt akkor és ott a város előjárói, a főpapok halálra ítélték, és kővel megdobálták, addig, amíg ki nem lehelte a lelkét. Ennek a támadásnak volt tehát áldozata István diakónus, majd az idősebb Jakab apostol. Ők voltak a jeruzsálemi közösség vezetői. A római birodalom néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel, ez azonban hamarosan megváltozott, mert Krisztus után 64. júliusában tűz ütött ki Rómába, a világ legnépesebb városába. Mit tudunk erről a tűzesetről?
Az, hogy Néró császár parancsolta meg a katonáinak, hogy gyújtsanak tüzet a városra, mert ez a Néró császár, ez nagyon őrült volt, és ő kezdte meg igazán a keresztény üldözéseket, és ezek a lángok 6 napon át pusztítottak. Miután véget ért a tűzeset, Néró császár ráfogta a keresztényekre, hogy ők voltak, akik felgyújtották a várost, és innentől kezdetét vette, hogy a keresztényeket nagy stadionokban bármilyen eszközökkel megölték őket.
Hogy nevezzük ezt a fajta halált, amikor valaki a hitéért hal meg?
Ők a mártírok, akik a kereszténységükért haltak meg.
Mi volt Nérónak az álma? Mi volt az oka annak, hogy ő azt a parancsot adta, hogy gyújtsák fel Rómát? Mit akart írni?
Néró azt képzelte, hogy nagy költő, és a verseny kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Ám amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett.
A tanácsadói úgy gondolták, hogy ezt a szerepet a keresztényekre kell majd hárítani, és rájuk kell fogni. És valóban így van, ahogy Emma is elmondta, hogy onnantól kezdve megkezdődtek a keresztényeknek a tömeges mészárlása, és igen, a Kolosszeumba is nagyon sok keresztényt meghurcoltak és levittek, és akár vadállatok elé rakták őket, akár keresztre feszítették és meggyújtották, tehát hogy élvezték azt, ilyen cirkuszt csináltak abból gyakorlatilag, hogy a keresztényeknek a halálát végignézték a rómaiak. Mit gondoltok, hogy amikor ilyen üldözések közepette kell megvallani a Krisztusba vetett hitet, akkor annak milyen következményei vannak esetleg a közösségre nézve? Félnek, rettegnek, ők is eltávolodnak Jézustól, vagy esetleg más következmények is várhatók ilyen esetben?
Biztos nagyon nehéz lehetett megvallani, hogy ők hisznek Istenben, és hogy keresztények, és biztos se veszem, hogy féltek a következményektől, hiszen nem tudták, hogy mi vár rájuk, és biztos, hogy nagyon nehéz volt megtudni, hogy meg fognak halni, de addig is imádkoztak Istenhez, hogy minden rendben legyen, és hittek abban, hogy haláluk után a paradicsomba kerülnek.
És milyen hitű emberek lehettek azok az emberek, vagy milyen hittel rendelkezhet ma egy ember, aki így bátran kimer állni a hitéért? Mit gondoltok, hogy ezt amikor egy közösség látja, hogy van egy ember, aki kiáll a hitéért, akkor ők ezt hogyan élik meg? Ez ellenpélda, vagy inkább pozitív példa a közösség számára? Megerősíti, vagy labirissá teszi? Mit gondoltok?
Sokszor, ha egy ember felvállalja a vallását, a többiek eléggé butának nézik meg, hogy miért hisz ilyen hülyeségekben, pedig ez egy nagyon jó dolog, és az emberek nem is gondolnak bele, hogy mennyivel jobb lehetne nekik is, hogyha hinnének például Istenben, és az ő szeretetében, és a sok rossz dolog mellett lehetne egy csomó jó dolog is.
Arra a kérdésre, Emma, hogy a pozitívnak ez pozitív példa, vagy negatív példa, egy ilyen tanúságtétel, akkor erre mit válaszolnál? Lehet pozitív példa is?
Természetesen, hiszen a kereszténység szerintem a világ egyik legjobb dolga, és ha valaki úgy dönt, hogy ő is csatlakozni szeretne ez a közösséghez, biztosíthatom, hogy nem fogja megbánni.
Tehát így összességében elmondhatjuk, hogy akkor is, a Krisztus utáni első századokban is óriási nagy dologgal, óriási nagy erővel bírt az, hogyha valaki megvallotta a hitét a közösség előtt is, és ez a mai világban is akárhogy is, de az az érték, ami mellett ez az ember kiáll, az minden esetre példaértékű. Mert a krisztusi értékrend az mindig tiszta, mindig azonos az evangéliummal, és az, higgyétek el, hogy még ha el is gondolkodtott pár embert valahol a lelke mélyén, mindenki ugyanazt gondolja, hogy ez nagy bátorság, és talán azért kap elismerést, még titkon az az illető, aki elmeri vállalni, hogy ő hisz Krisztusban, mert ennyire kitart az elvei mellett és a hite mellett. Na most nyilván, hogy a történelmi korok különböző féleképpen kezelték az efféle hitvallást, és ahogy láttátok itt ezekben az években is, ez nagy hátránynak számított, mert akkor akár az életével is fizethetett érte. De a mai világban is nagyon sok támadás érhet egy keresztény embert. Így, ahogy te is elmondtad, Emma, lehet, hogy kicsúfolják, butának gondolják, azt mondják, hogy ennek semmi értelme. De aztán utána higgyétek el, hogy az Isten, ahogy Jézus megígérte a búcsú beszédében, soha nem hagy magadra téged ilyen helyzetben, és tényleg ad az ajkadra olyan szavakat a Szentlélek által, hogy meg tud védeni magadat, a hitedet, és hogy akkor tud megváltozni körülöttetek az élet és a közösség élete, ha valami olyan rossz dolog omlik össze, ami akadály volt a számotokra, hogy az a közösség éljen, virágozzon, hogy jó legyen abban a közösségben élni. És így volt ez abban az időben is, mert ahogy nagyon sokan megvallották a hitüket, gyerekek, olyan mély vallásosság indult el a mártírok vére és verejtéke árán, hogy itt mindenki erős hittel bírt. Értitek? Tehát nem voltak ilyen langyos hitű emberek, akik érdeküknek megfelelően hol jobbra, hol balra álltak, hanem a vértanúk és a mártírok vére által a keresztényeknek a hite nőtt, erősödött, és a bátorságuk a Szentlélek által megerősödött. Néró uralmát követő években átmeneti béke volt, ám későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Itt meg kell említenünk Diocletianust is, aki a legsúlyosabb üldözéseket indította a keresztények ellen, és már a Rómától távolabb eső területekre is lesújtott, például Kis-Ázsiára, Efezus városára. Ki élt ebben a városban?
Ebben a városban élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja.
Az idős apostolt elhurcolták, és kíméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmosz szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia. Mi történt ott vele?
Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt, reményteljes üzenetet kapunk, azt szoktuk mondani, fény gyullad az éjszakában. Ezt élte át az idős János apostol is. Hogy mi történt vele, erről ő maga számolt be.
Én, János, az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten szava miatt és Jézus tanúság tétele miatt. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang. Amit látsz, írd le egy könyvbe.
János apostol tehát, így ahogy ez a harsona és ez a hang szólította őt, megírta a jelenések könyvében a látomásait, amelyekben Patmosz szigetén volt része. Sok mindent látott, jelképes alakokat, szimbolikus történéseket, lejegyezte és később elküldte a közelében élő keresztény közösségeknek. Mindegyikükhöz volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítették a keresztényeket, hogy kiállják a próbatételeket. Nagyon sok jelképet használt János apostol, és ugyanakkor ezeket a jelképeket nagyon-nagyon nehéz volt értelmezni. Hogyan próbálták meg mégis megfejteni?
Ezeket a kódokat ma sem vagyunk biztosak abban, hogy melyik mit jelent. Sok kódfejtő próbálkozott az értelmezésével, ami bizonyos, hogy továbbra is Jézus szavai tanítása képezik hitünk alapját. Nem trükkös megfejtésekre van szükségünk, hanem arra, hogy hűségesen kövessük a mestert.
Tehát itt azt akarjuk ezzel mondani, ugye Emma, hogy ezeknek a jelképeknek az értelmezésébe mindig Jézus szavaira kell gondolnunk, és arra, hogy ő mit akart a szívünkbe plántálni, és nem kell ilyen nagy trükkökre, ahogy te az előbb fogalmaztál, meg ilyen különböző jel megoldó képességekre hagyatkozni ahhoz, hogy megértsük az üzenetet, hanem egész egyszerűen vissza kell gondolnunk arra, hogy Jézus mit tanított az apostolainak. Az üldözések idején sok félelemmel kell szembenézniük a keresztényeknek. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál. És ha így van, akkor mi következik azután? Milyen az az élet, amely a halál után kezdődik? Meddig tartanak ezek az üldözések? Milyen sors vár a világra, amelyben élnek? Semmire nem volt válasz. És ezek olyan egzisztenciális kérdések, amelyek talán benned is felmerülnek, és már voltak valószínű neked is hasonló gondolataid. A jelenések könyve meg annyi jelkép segítségével leírja, hogy a történelmet harcok, nehézségek kísérik. Minden korban nagy kihívásokkal kell szembenézniük az embereknek, és a keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, és ma is vannak a világban. A harc Jézus és a gonosz erők között zajlik. Kié lesz a világ? Ki győz végül? Ez egyértelmű, hogy Jézus, hiszen egyszer is mindenkorra ott a kereszten meghalt értünk és minden emberért, és a megváltás beteljesült Jézus kereszt halálával. És képzeljétek el, hogy János apostol a látomásaiban próbál válaszolni ezekre a kérdésekre. Például azokra, amit te is mondtál, hogy mit fog hozni a jövő, hogyan lesz majd az életünknek a végén. És bár sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre, végül higgyétek el, hogy mindig Jézus győz. Ez lesz a világ utolsó napja, ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, az mind felkiáltanak. Hogyan írja ezt le a jelenések könyve Emma?
És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a mindenható. Örüljünk, újjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a bárány mennyegzőjének napja. Mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult. Írt. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára.
Ha ezt az üzenetet kellene megfejtenünk, akkor mit gondoltok, hogy ki a bárány?
A bárányt Jézus jelenti. Így nevezte őt a keresztelő János is. A bárány megnevezés arra utal, hogy Jézus a kereszten feláldozta önmagát, ezzel mentett ki minket a gonoszság a bűn hatalmából.
Ki a vőlegény? Mit jelent ez a jelkép, Emma?
Ő a vőlegény, az egyház a mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a mester, hogy a kereszten életét adta érte. A mennyegző a nagy győzelem napja,
Isten végre leküzdi a rosszat, és a tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe.
Így igaz. Tehát a Biblia első lapjaitól kezdve rendszeresen szerepelnek látomások. Isten ilyen titokzatos módon közölte szavait a választottakkal, később a prófétákkal, hiszen jelenésnek azt hívjuk, amikor Isten maga vagy egy angyal jelenik meg, és így adja át az üzenetet. Az apokalipszis, az egy görög szó, kinyilvánítást, feltárást, leleplezést jelent, hiszen az Ószövetségben is előfordulnak már ilyen iratok, ilyen szövegek, de ezeknek a legjelentősebb példája a jelenések könyve. És ezeknek a szövegeknek az értelmezése nagyon nagy körültekintést és óvatosságot jelent, mivel nem mindig tudhatjuk biztosan és pontosan, hogy egy adott jelképnek mi a jelentése, illetve a tartalma. És ez is nagyon veszélyes, és sokszor kerüljük ezekről a nagyon-nagyon nehéz kérdésekről való beszélgetést, mint például ami a parúziára, Jézus második eljövetelére vonatkozik, és a világ végével kapcsolatos, akkor azokat azt mondjuk, hogy nem kívánunk róla beszélni, viszont mégis nagyon fontos, hogy akár mennyire is sok a titok a világ végével kapcsolatban, Jézus mégis kimondja, hogy ezt egy homály fedi, de bizonyos értelemben mégis beszél róla, mégpedig akkor, amikor azt mondja, hogy ő még egyszer el fog jönni, és ezt a második eljövetelt úgy fogjuk hívni, hogy parúzia, és ezután pedig következik az egyetemes vagy végítélet, ami minden emberre vár. Mit ígér Jézus, hogy mi történik ezen a végítéleten? Mi vár a jókra, és mi vár a gonoszakra?
A jókra örök üdvösség, a gonoszokra örök kárhozat vár.
Jézus szavai szerint tehát nem az a fő feladatunk, hogy kikutassuk a titkokat, hanem mire ad utasítást Jézus? Mit kell nekünk tennünk?
Az, hogy éberen vérasszunk és készen álljunk, hisz ez bármely pillanatban bekövetkezhet.
Tehát Jézus nekem is örök életet szán, meghívott vagyok erre a menyegzőre, az örök életre, és itt a szavaimmal, a cselekedeteimmel válaszolok Jézusnak a hívására. Adjanak nekünk erőt a jelenések könyvének szavai, amelyben a következőket olvashatjuk. És láttam, meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000, és nagy szóval mondták, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben lévőkkel együtt ezt mondta, a trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így felelt, amen. A vének pedig leborultak és imádták. Mi is dicsőítsük együtt az Istent, és minden egyes szent misében, amikor az ég és a föld összeér, mi is csatlakozzunk az angyaloknak a seregéhez, és mi is hódoljunk az Isten báránya előtt, és mi is dicsőítsük őt ezekkel a szavakkal, ahogy a jelenések könyvében János evangélista leírta. Tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2023. május 23-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a